Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük el 25. Zsoltárunkat, a 25. Zsoltárunk első versét, mely így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. részéből olvasom válogatott verseket, mivel ez hosszú igeszakasz, ülve figyelemmel hallgassuk azt. Időn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes vala, mivel hogy a bőjt is elmúlt immár, intival a Pál őket, ezt mondván nékik, férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni a hajózás. De a százados inkább hisz vala a kormánymesternek és a hajótulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mond vala. Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozá, hogy hajózzanak el onnan, ha valami módon eljutnának Főnixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Mikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajó terhét kihányák, és harmadnap tulajdon kezeinkkel hányán ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszódtak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta. Jól lehet, szükség lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedvennékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna el bajt és a kárt. Mindazáltal most arra nézve is intlek titeket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondvám. Ne félj, Pál, a császár elé kell néked állnod, és imi az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nekünk kivetődnünk. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Mikor pedig ezeket mondá, és kenyeret vőn kezébe, hálákat ad a Istennek minnyájok előtt, és megtörvén kezde enni. Felbátorodván pedig minnyájan szintén vevének magukhoz táplálékot, valának pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. A vitézeknek pedig az lőn a tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados, meg akarván tartani Pált, eltiltá őket a szándékuktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre, a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjaim. És így lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Isten az igéjében szólít meg bennünket, és azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Most gyertek válaszképp, válaszoljunk, feleljünk, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Köszönjük neked, drága mennyi édesatyánk, hogy te szeretsz bennünket, és hogy te a te szeretetednek sokféle jelét adod a mi életünkre nézve. Ne haragudj ránk, hogyha a szemünk olyan sokszor nem látja meg a te ajándékaidat, vagy nem annak véli. Pedig tudjuk, hogy minden jó és tökéletes adomány onnan felülről száll alá. És nem azért kapjuk ezeket, mintha érdemesek volnánk rá, hiszen minden nappal csak vétkeinket szaporíthatjuk te előtted. És te mégis adod, közlöd újra és újra szeretetednek sokféle jelét. Bocsáss meg, édesatyánk, hogy miközben te annyi mindent adsz, nekünk a kezünk, a lelki kezünk is sokszor olyan bezárt. Miközben mi a kegyelmedből élünk, mi nem vagyunk kegyelmesek mások felé. Miközben mi a te szeretetedből élünk, mi mégse tudunk úgy szeretni. Miközben mi a te megbocsátásodból vagyunk, nem tudunk megbocsájtani. Ó, de sok vétek, mulasztás, kimondott szó, vagy éppen olyan szó, amit ki kellett volna mondani, de nem tettem, nyomja a mi életünket. Te látod, édesatyánk, hogy most ki hogyan érkezett ide a te hajlékodban. Kinek van a szívébe keserűség, kinek van fizikai fájdalma, ki az köztünk, aki beteg és nagybeteg, ki az, aki mögött olyan hét áll, ahol megalázták, ahol hátratételt kellett átélnie, ki az közülünk, aki koporsó mellett kellett, hogy megálljon. Ó, mennyi minden van, ami lejátszódik egy ember szívébe, életébe, és nem tudunk róla. Sokszor még a legközelebbi hozzá tartozók sem tudnak arról, hogy a gyermeküknek, szüleiknek, barátjuknak, társuknak mi átszódik le a lelkébe. Édesatyánk, te látod sokféle sóvárgásunkat, megoldatlanságunkat, lelkiismeret furdalásos életünket. Gyógyítgasd, kötözd, a szemünket pedig nyitogasd. Kend meg gyógyírrel, kérünk Jézus. Hadd legyen ilyen gyógyító alkalom ez a mai Isten tisztelet is. Kérünk téged, Úristen, hogy légy itt a szent lelked által, szólj. És mi itt vagyunk, itt állunk előtted, és figyelünk a te szavadra. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imánkat. Amen. Az igehirdetésre készülve 171. számú dicséretünket keressük ki. 171. számú énekünket énekeljük, mert így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene.
Thank you.
Az igehirdetés alapigéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből olvasom. A 8. rész 31. versét itt ez áll. Mit mondjunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, felolvasott ige szakaszunkban arról hallunk, hogy Pál apostolt Rómába szállítják fogolyként. Tudjuk jól az ő életéről, hogy minden hetét, minden hónapját, minden évét átjárta az, hogy utazott. Nagyon-nagyon sokat ment, hiszen evangéliummal a szívébe, a szájába formálta, alakította, építette a gyülekezeteket egyiket a másik után. Sokat utazott, járt, látott ember volt. Valahol leírja, hogy háromszor szenvedett hajótörést. Ismerte az utazás, a tenger viszontagságait is. Éppen ezért, amikor a szép kikötőnek nevezett helyen megáll a hajó, akkor azt tanácsolja, hogy innen már ne menjenek tovább. Innen már ne utazzanak tovább. Teljenek át ott. Azonban azt olvassuk, így olvastam, hogy a hajó tulajdonos és a hajó kapitány úgy döntenek, hogy menjenek tovább. És velük együtt a többség. Kedves testvérek, nem mindig a többségnek van igaza, mint ahogy ez a bibliai kép is mutatja. Nem mindig a többségnek van igaza. Gondoljatok a világ alakulására, hogy ez a globalizálódó világ hogyan formálódik, hogyan alakul. Gondoljatok népek szavazására. Gondoljatok a saját történelmünkbe szavazásokra, parlamentiekre vagy december 5-ére. Nem mindig a többségnek van igaza. De az eszünkbe juthat a Szentírás is. Nem a többség ordította, hogy Barabás éljen, Krisztus pedig feszítsék meg? Mert nem mindig a többségnek van igaza. Pál apostol gyakorlatilag egyedül marad a véleményével. A mennyiséggel szemben Isten embere egy más kategória, egy más minőség. A minőség a mennyiséggel szemben. De ez a gondolat, amit Pál képvisel, ez nem csupán emberi gondolat, mert benne az Isten lelke lakozott, és vele együtt az Istentől kapott józanság és tiszta látás, bölcsesség és józanság lelke. De nem hallgatnak rá, mert a többség máshogy dönt. És a vihar jön. Mert testvérek, a viharok mindig jönnek. Ahogy itt a földközi tengeren, fizikailag is, a lelki életünkre nézve is igaz. Bekövetkezik a vihar, dobálja a hajót, és a múló napokkal fogyatkozni látszik a remény. Így olvastam, több napon át sem a nap, sem a csillagok nem látszódtak. Azt akarja itt elmondani a Szentírás, hogy azok a egyébként nagyon képzett hajós emberek elvesztették a tájékozódási képességüket. Elvesztették. És az jutott eszembe, hogy készültem, hogy milyen sokan élnek így a világban és Magyarországon, hogy elvesztették a tájékozódási képességüket. Nincs origó, nincs egy központ, ami egy középpont, ami alapján el tudnánk dönteni, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Mi az, ami igaz, mi az, ami hamis. Mi az, ami tiszta, és mi az, ami sáros. Minden lehet minden. És én döntöm el, hogy mi milyen. De sokan élnek így sodródva, mint a viharos tengerem, mint azon a viharos tengeren az a hajó. Egyik napról a másikra, céltalanul. Úgy is lesz majd valahogy. Hány ember él így egyik napról a másikra, hosszú távú célok nélkül? Majd lesz valahogy. És hoznak az életükre, családjukra, hivatásukra, párválasztásukra nézve végtelenül rossz, beláthatatlan döntéseket. Egyszer egy fiatalasszony elrontott házasságok után azt mondta, hogy hát ez dobta az élet. Így alakult.
Ezt dobta az élet.
De vajon így van ez?
Nem azért történik egy sor rossz dolog az életünkben, mert azt hiszük, hogy mi magunktól is tudjuk jól tervezni és véghez vinni az életünk dolgait? Nem kételkedek a jó szándékunkban, hogy szeretnénk jól, és szeretnénk nem elrontani. Ki kezdi úgy a házasságát, hogy azt gondolná, hogy válás lesz belőle? És mégis. Aztán válás lesz, családi poklok, elárvult gyermekek, alkoholista szülők, lezüllött élet, mert mi tudjuk. Testvérek, magunktól, Isten nélkül ezt tudjuk. Az Istentől elszakadt ember ezt tudja tenni önmagától. Nézzétek meg, Ádám és Éva utáni első generáció. És Káin megöli Ábelt, mert elszakadt Istentől, az Isten gondolatától, az Isten kérésétől. Testvérek, valakik elvették az emberek kezéből az élet könyvét. Kilopták őket a templomokból, a gyermekeiket a hittanórákról. Kezükből, szívükből az origót, az igazodási pontot, a szentírást, benne Isten szavát, és nem adtak helyette semmit. Illetve önmagát, az embert tették meg döntései alapjának. Ember, majd te tudod magadtól is. Menni fog magadtól is. Nagykorú vagy ember, hát dönts az életedre nézve. És mi döntünk? Hozzuk a rosszabbnál rosszabb döntéseket. Azzal tömik az emberek fejét, hogy ti is tudjátok. Magad is meg tudod oldani az életed problémáit. Légy büszke ember. Éld ki magad, teljesítsd be a sorsodat. Tudod te magadtól? Lelki origó nélkül is. Hogy mennyire tudjuk? Be kell kapcsolni a magyar televíziót, és megnézni a híradót. Hogy az emberiség mennyire tud Isten nélkül élni. Hogy a hírek döntő többsége ma már arról szól, hogy kit hogyan csapnak be, hogy hányan váltak földönfutóvá, erőszakos cselekmények áldozatává. Ezt tudja az Istentől elszakított ember önmagától. Mert mi tudjuk, merre vigyük az életünk hajóját. Azt gondoljuk, hogy mikor kiderül ez, hogy így van-e, amikor jönnek a viharok, testvérek. Akkor derül ki. Mert a viharok jönnek. A viharok mindig jönnek. És akkor derül ki, ki vagyok, és az, hogy kié vagyok. És amikor a hajó fölött eltűnik, a fény, már se nap, se csillagok napok óta nem látszódnak, megjelenik a hajóban valami különös fényforrás. Amikor a tájékozódás kintről eltűnik a hajósok számára, Isten ad a hajóba fényt és egy tájékozódási, eligazodási pontot. És ő Pál apostol. Mert ezt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. És ennek az embernek a szívében ott él ez a Jézus. Ott él ez a Jézus. A hajósok még ekkor nem tudják, de ennek köszönhetik majd a megmenekedésüket. Pál apostolon keresztül fölragyog abban a lélekvesztőben Isten gondolata, Isten szava, amire a bajban már nem lehet nem odafigyelni. De sokan beteg ágyakon feküdve, vagy temetéseken megállva, sírva a bajban kezdenek odafigyelni Isten szavára, amire akkor már nem lehet nem odafigyelni. Ki ez a korosodó férfi? Egy fogoly a 270 egy nehány közül. Talán egy halálra ítélt, mint a többi. Ő is be van zárva annak a hajónak az aljába. Számára is ugyanazok az élet kilátások és az élet helyzet. Ugyanazok az emberek veszik körül. De ez az ember mégis egészen más, testvérek. Mert a kezén lehet bilincs, Ez az ember megállhatott zsidó Agrippa előtt, a pogány helytartók Félix vagy Festus előtt. Ezt az embert elvihették Rómába, börtönbe, Filippibe ülhetett összeláncolva, egy katonával, a börtön alján. Most itt látjuk egy hajó fogságába a viharos tengerem. Ez az ember mégis szabad, mert Krisztus fogja. Mert egyedül Krisztus fogja. Pál apostol megtanult szűkölködni és bővölködni. Tudja, mit jelent szabadságban élni, és mit jelent nagyon komoly rabságban. De belül, akárhova viszi az Isten az életét, mindig szabad. Mert a szíve szabad. Nem azért, mert nem fogja a körülményeinek, ahogy mi is fogjai vagyunk, de belső szabadságra jutott ember. És ezért lesz a remény embere mások számára. A kilátástalan helyzetben előáll, és amit az Isten rábízott, azt elmondja. Ez lesz a megmenekedés igéje. A megmenekedés igéi a többiek számára. Testvérek, észrevettétek? Pál apostol nem a többi emberre néz. Nem csupán rájuk néz. Nem csupán a lehetetlen életkörülményre, ami nem ad semmi jó kilátást, hanem néz följebb, hallgat följebb, és az Isten beszél hozzá. A többi ember nem lát mást, csak azt, hogy körülöttük a pusztulás, és nincs remény. De ott van Pál, aki ezeken túl lát, képes erre. Mert Pál apostolban, testvérek, rend van. Isten szerinti rend van. Mit jelent ez? Ebben az esetben azt jelenti, hogy tudja, hogy támaszkodhat Istenre. Tudja, hogy van hatalma megmenteni az embert. Tudja, hogy Jézus hogyan csendesítette le a vihart és a viharzos tengert. Tudja és hiszi, hogy Isten a viharos tengernek éppen úgy ura, mint a betegségeknek. Az emberi nyomorúságnak, megszállottságnak és megkötözöttségeknek, és a bűnöknek. Mert Jézus legyőzte ezeket, és Pál apostol ezt a Jézust hordozza magába mindenhol. Ezért ő a remény embere a hajóban. Ezért ő a remény embere mindenhol, ahol megjelenik. Legyen az börtön vagy szabad élet. Ezért tud énekelni sílással a börtönbe, amit nem értenek a foglyok, mert belül szabad. És ezért lesz a remény embere a másik 275 számára is. És ezért nem fél, és csak ezért nem fél. A bajban világos és konkrét utat mutat. Kicsoda? Egy fogoly, de belül szabad ember. Testvérek, mi is foglyok vagyunk, mindannyian, születésünk pillanatától kezdve. Mindannyian foglyok vagyunk. Ó, mennyi minden fogja vagy. Fogja vagy az időjé, amiből ugye mindig kevés van. A munkádé, amit csinálni kell, föl kell kelni újra, és ha tetszik, hanem menni kell és végezni. Mások döntéseinek is a fogjai vagyunk. Hogy nem mehetek akkor és oda, amikor és ahova szeretnék. Gyermekként a szüleink fogjai vagyunk, hogy engedelmeskedünk el. A test elmúlásának, tudatának fogjai vagyunk. Hogy tudjuk, hogy nem vagyunk tér és idő fölött, hanem egyszer lejár, és a múló évekkel egyre inkább szorítja a szívünket. Hogy nem vagyunk szabadok. Ó, de sokféle fogságba sínlődik az életünk. Valakinek nagyon komoly fizikai betegségében. Valaki a társtalanságának a fogja. Valaki a meg nem értettségnek. Van, aki a szeretet éjség fogja kisgyermek korától fogva, amit nem kapott meg. Valaki a szenvedélyeinek a fogja. Van, aki egy konkrét megkötöző bűnének a fogja. Ó, de sokféle fogságba vagyunk, mint azok ott a hajón 276-an, ahonnan nem volt kiút, se kikötő, se biztonságos rév, csak a hajó és a tenger szorítása.
Testvérek, Ádám és Éva óta minden ember így fogolyként érkezik.
A kérdés, hogy a sokféle külső fogság közepette belül szabad ember vagyok-e? Belül szabad ember vagy? Lemérődik rólad, ahogy jönnek a viharok. Kiderül. Az is, hogy ki vagy, az is, hogy kié vagy. A kérdés az, belül szabad ember vagyok-e? Ha igen, akkor van remény. Akár merre fut, akármilyen zátonyos helyeken visz az életem hajója. És akkor én leszek azok számára, akiket Isten velem egy hajóba rendelt, a reménység emberévé. A családodban, az osztályodban, a párkapcsolatodban, férj vagy feleségi minőségedben, az édesapád vagy az édesanyád számára, a gyermekeid számára, akiket szeretsz, és akiket Isten veled egy hajóba tett. Te lehetsz a reménység embere, mint Pál a másik 275 számára. Igen, a bajban derül ki az, hogy ki vagyok, és hogy kié vagyok. Amíg a hajóút zajlott szépen rendben, Pálról nem bizonyosodott be, hogy kié. Egy volt a foglyok közül. De amikor jött a vihar, kiderült a másik 275-ről is, meg őróla is. Eszünkbe juthat Jób, amikor elveszíti mindenét. Kiderül róla is, és a feleségéről is, hogy ők kik. Mit is mond az asszony? Átkozd meg az Istent, és hajj meg. Azaz, legyél öngyilkos, pusztítsd el magadat. És mit mond az Isten embere? Az a hívő férfi. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen érte áldott. Az Úr szent neve. A bajban kiderült, ki kié. A jólétben könnyű volt áldani és magasztalni az Istent. A bajban kiderült, szív szerint ki tartozik Istenhez.
Kedves testvérem, kinek a számára vagy te a remény embere? Belső szabadságra jutott Krisztus fogoly. Ki nézhet rád így? Ki őriz beszélgetéseket, amiket a te szádból hallott? Kinek a számára lettél egy beszélgetésbe a remény emberévé? Amikor valami újat mutattál, valami újat adtál, valami rajtad túlnanit, mert nem ránk kíváncsiak ám az emberek, hanem azt, akit itt hordozhatunk, Krisztusra, hogy ő hogy tud gyógyítani, hogy ő hogy tud beleszólni az életünkbe, ő hogy tud megváltoztatni, ő hogy adhat reményt, amikor egy-egy élethajó süllyedni látszik. És ez a Krisztus ott lehet benned, és ahogy Pálban ott volt. Vajon hány ember őriz veled való ilyen beszélgetést, ilyen gyógyító beszélgetést, amikor te lettél a remény embere valaki számára? Az vagy? Az vagyok? Erre halad a családod hajója, testvér. Nem kéne bele egy ilyen Isten ember, mint Pál? Nem kéne bele egy ilyen ember? Otthon. És gondolj most vissza rá, mennyi mindent kellett kidobnod eddig az életed hajójából. Mennyi mindent, és mennyi mindenkit kellett kidobnod eddig, mint a tengerészeknek ott. A hullámzó Adrián, a rossz döntésük miatt. És végül elvész a hajó is. Jaj, mennyi mindent dobtunk ki az életünk hajójából, a tisztaságunkból, az időnkből, az erőnkből, mert rosszul döntöttünk. Mennyi minden szakadt ki belőlünk, csak hogy el ne süllyedjen a hajó. Kedves testvérek, nekünk lehet másképp is, de ehhez belső szabadságra kell jutnunk. Jézus Krisztus segít ebben. Ezt jelenti a neve is, szabadító.
ezért jött, a nevébe benne van, hordozza a neve, ezt végzi ma is az emberek közt. És lehet, hogy akkor is az életünk hajója viharokba fut, sőt, biztos. Ha itt lakik a szívembe az Úr Jézus, akkor is belefut az életem hajója viharokba. Nem ígéri, hogy nem. Csak másképp leszel benne. Te leszel más. Nem biztos, hogy az történik, amit mi elvárunk magunktól, hogy változzon meg az az elviselhetetlennek tűnő életszituáció, amitől szenvedek. Hogy Isten, vedd már le rólam a betegségemet. Hogy vedd már el annak az embernek az elviselhetetlen természetét. Nem biztos, hogy ő változik meg. Te változol meg. És te fogod másképp látni majd azt az embert, meg azt a szituációt. Ugye Pál apostol nagyon máshogy látja azt a szituációt, mint a másik 275 ember, aki tudja, hogy meg fog halni. Azt hiszi, úgy tudja. De Pál másképp lát. Nem mert a körülmények mások, hanem mert ő más. Lehet, hogy Isten nem veszi le rólad azt, amitől szakadozik az életed hajója. De ha átéled, hogy nem vagyok már fogoly, hanem csak Krisztus fogja, szabad ember, az téged változtat meg. És ahogy te megváltozol, megváltozik minden. A szemed azt a másik elviselhetetlen embert másképp kezdi látni. Mert amikor az Isten először nekem tart tükröt magam elé, akkor meglátom magamat annak, aki vagyok. A sok ítélet meg kritika elhalkul a számba, és elkezdem a másikban meglátni a szépet. És már nem vádaskodok, nem ítélkezek, mert az Isten se ezt tette velem, hanem elkezdem fölemelni a másikat, mert az Isten is ezt tette velem. Jaj, nem így változik meg az élet? Hogy az Isten feltétel nélkül szeret bennünket, és mi a szeretetünket mégis feltételekhez támasztjuk? Vajon jól éljük meg? Vajon igaz módon? És nem értjük, miért nem változik bennünk, meg körülöttünk semmi? Mi vagyok én a körülöttem élők számára? A reménység embere? Pál apostol az volt, mert engedelmes ember volt. Ez a másik titka. Pál apostol engedelmes ember. És amikor valaki engedelmes, azt mindig megáldja az Isten, és mások számára is áldás lesz. Figyeljétek csak Jónást, Tarzusz vagy Ninive? Rosszul dönt, engedetlen. Mi történik ott? A pogány, istentelen hajós kapitány ébresztgeti az Isten emberét, hogy imádkozzon. Ugye milyen furcsa helyzet? Amikor a világ a papot, az Isten szolgáját keltegeti. Pilel téged, te nagy alvó, hát elveszünk, hol van a te Istened? Te miért nem imádkozol? Mi történik, amikor az Isten embere engedetlen úton jár? Veszélyt hoz azokra, akik vele egy bárkába utaznak. Ő Jónás. Amikor pedig Isten ember engedelmes, akkor áldásul lesz azok számára, akik vele utaznak. Ő pedig Pál apostol. Mi akarsz lenni a veled egy hajóba utazottak számára? Te dönts! Tudjátok, az a csodálatos, hogy Isten sokszor a rossz, engedetlenségeink ellenére és a rossz döntéseink ellenére is tud jól irányítani, és tudja jól szervezni az életünk dolgait. Mert amikor a hajó veszni látszik, amikor már elvesztették a tájékozódási képességüket, amikor a legjobb szakember segítsége és szakértelme sem segít, és közel a hajótörés állapota, a hajó a szárazföld felé sodródik. A hajó mégis a szárazföld felé sodródik. Pedig már nincs ember, aki tudná irányítani. Ez a mégis a kegyelem. Hogy a rossz döntéseim, bűneim, nyomorúságaim ellenére is tudja az Isten az életemet jó irányba vinni. Ez a mégis a kegyelem, amit soha nem fogunk megérteni, csak csendes szívvel elfogadhatjuk, és összetörhet bennünket, hogy a helyünkre kerüljünk. Csak tudjátok, az nem mindegy, hogy közben mennyi mindent kell kiszórni az életünk hajójából. Mint azok a hajósok ott a rossz döntésük miatt. Mert hogy Isten a számomra kijelölt utat végigjáratja velem, az biztos. A kérdés, hogy mennyi idő, mire megalázom magamat a keze alatt. És addig mennyi mindent és mennyi mindenkit kell, hogy elveszítsek ezen az úton. Nézzétek, mit tettek azok, akik nem Isten gyermekei. Féltek. Azt olvastam, hogy megbénulva ültek, sodortatva a hajóban. Megbénulva ültek. Már nem volt kedvük, hogy evező után nézzenek, hogy vitorlát húzzanak, sőt, arra se, hogy egyenek. Mit csinál a félelem az ember szívével? Megkötöz. Mindig a sátán munkája. A sátán mindig kötelékeket rak ránk. Félj ember. Nincs megoldás ember. Nincs kiút ember. Csak félj. Csak rettegj. Mit csinál Isten? Aktivizál. Kimozdít belőle. A kötelékeket leoldja. A bűnét. A lelkiismeret furdalását. A múltunkban való elrendezetlenségek hangját. Isten mindig kimozdít. Isten mindig reménységgel szól. Isten éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy élj, hogy akarj megváltozni, hogy hidd el, hogy van remény, hogy van újrakezdés, hogy van fölállás. Ember, el ne hidd, hogy nincs, mert az megkötöz téged. Ezt csinálja a sátán. Öld meg magad jobb, és átkozd meg az Istent. Másik azt mondja, hogy megáldom az Istent, hogy hiszek, hogy remélek, hogy van fölállás ebből a nyomorúságból is. Kinek a hangja erősebb a szívedben? Kinek a hangja? Félsz vagy remélsz? Félsz vagy hiszel? Kire nézel? Mire nézel? A körülményeidre? Saját erődre? Saját képességeidre, vélt vagy valós kincseidre, vagy éppen Lázáros szomorú nincseidre, vagy Isten kijelentésére. Mi szabja az életedet? Mi alapján hozod a döntéseidet? Ne félj, hangzik most az evangélium. Ne félj. Befejezem, nem tudjuk, hogy mit hoz ez az esztendő. És jól van ez így, mert akkor talán félnénk. Jól van ez így. Nem tudjuk, hogy családunk, egyéni, magánéletünk hajója milyen vizekre fut ki. És nem tudjuk, milyen viharok állnak még előttünk ebben az esztendőben. A kérdés, hogy én miként leszek a viharok közt. Hogy te belső szabadsággal leszel-e mindezek közt, mert a viharok jönnek. Isten nem ígéri, hogy a hívő embert elkerülik, de azt ígéri, hogy vele lesz közepette, ha ez kell az embernek. A kérdés, hogy miként leszek én ezek közepette, ezzel fejezem be. Miként leszek én a viharaim közepette? Két út van. Vagy úgy, mint a hajósok, vagy úgy, mint Pál apostol. Ma arra buzdít az Isten, fölfele néz, belső szabadságra igyekez, nézd és hallgasd a kijelentő Istent, és ne félj, mert ha Isten veled, kicsoda ellened? Imádkozzunk. Ha Isten velem, de jó visszanézni azokra a napokra és órákra, amikor tudhattuk, hogy az Isten velünk volt. Tudhattuk, édesatyánk, hogy mert átéltük, hogy megszabadítottál,
hogy leoldoztad a kötöttségeket, a megkötözöttségeket. Olyan sok mindennek a fogjai vagyunk mi. Úgy kellenek azok a gyógyító emlékezések, amiben belekapaszkodhatunk, hogy van megoldás, mert már egyszer átéltem, hogy volt. Hogy van kiút, hogy van felút, hogy van remény, hogy van újrakezdés. Annyi minden keseríti a mindennapjainkat, édesatyánk. Annyiféle félelem közepette élünk, magányba, csüggedésbe. Az időnek fogjai vagyunk, sokan betegségeknek, annyi minden kötöz minket. Olyan jó, hogy ma arra bíztatsz minket, hogy Jézus Krisztusért, az ő golgotai áldozata miatt akarjunk és tudjunk belső szabadságra jutni. Mert lehet, hogy nem veszed el a kötelmeket, de minden másképp lesz, ha én másképp leszek. A gondjaim közepette. Olyan jó, hogy erre bíztatsz. Atyánk, annyira nagy szükségünk van, hogy tőled tanuljunk. Hogy képesek legyünk meghallani és megélni a szeretet titkának törvényét. A megváltoztató szeretet törvényét, amit te gyakorolsz velünk azzal, hogy feltétel nélkül szeretsz. És mi olyan nehezen gyakoroljuk a másikkal. Mi annyiféle feltételhez köztjük. Szeretlek majd, ha megváltozol. Kimondatlanul is így élünk olyan sokakkal, pedig te először szerettél, és a szereteted miatt, ami összetört, megváltoztunk, és nem fordítva volt. Mert addig csak mindig kívül marad rajtam. A feltételek mindig külső dolgok. Köszönjük, hogy te feltétel nélkül vagy hozzánk, jó? Feltétel nélkül tűrsz hosszam, és kegyes vagy hozzánk, és kegyelmes, és irgalmas, és bűnbocsájtó. Bocsáss meg, hogyha mi ezeket nem gyakoroljuk egymás felé. Ha beszélünk, meg eljövünk ide vasárnap, de olyan keveset élünk meg a hétköznapokban mindezekből. Segíts nekünk! Látod az akarásunkat, hogy itt vagyunk, hogy eljöttünk, hogy tőled tanuljunk, téged hallgassunk. Könyörülj meg rajtunk, édesatyánk. Köszönjük, hogy itt voltál szent lelked által és szóltál. Ha neked úgy kedves, beszélgess bennünk tovább. Amen. Háromszázadik dicséretünket keressük ki. És annak az első versét énekeljük, mely így kezdődik, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Fogadjuk Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.